Hálósaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pál szerzetes. Tovább folytatjuk rendi közösségünkről szóló történeti és lelkiségi beszámolót, ismertetést. Az elmúlt alkalommal rendi szabályzatunkról beszéltem. Akkor elmondtam, hogy az alapregula Szent Ágostonnak a szabályzata. Erre épül rá a konstitúció, a pálos rendi szabályzatunk, és annak magyarázata a direktórium. Természetesen minden közösségnek, rendi közösségnek, szabályzatának az elején meghatározza a helyét az Anyaszentegyházban a közösségnek a működését, küldetését. Erről esett szó az elmúlt alkalommal, és most is ezzel kapcsolatosan folytatom tovább a konstitúciónknak, szabályzatunknak az olvasását, ismertetését. Az első fejezet második cikkeje a következőképpen szól. A rendtagok ősatyáikhoz hasonlóan, híven követve Krisztust a Szentlélek vezetése alatt, teljesen átadják magukat a mindenek felett szeretett Istennek. Új és különleges módon szentelik magukat Isten dicséretére, az egyház építésére, a világ üdvözítésére, hogy így módon elérhessék a tökéletes szeretet Isten országának szolgálatában, és így az örök élet látható jeleivé váljanak. Gyakorlatilag minden megkeresztelt embernek ez a küldetése. Mégis fontos a szerzetesi közösségben szemünk előtt tartani, hogy követjük az Úr Jézus Krisztust, amely követésben ott van mellettünk az ő szent lelke, és amikor oda szenteljük magunkat a Jóisten szolgálatára, elsősorban a legfőbb feladatunk az Isten dicsérete, vagyis a mindennapi imádságunk. És aztán ezen belül megtalálható a zsolozsmai imádság, a rózsafűzér imádság, az elmélkedés, a Szentírásnak az olvasása, a lelki olvasmányok. Mindezek Isten dicsőítését szolgálják. Minden szerzetes számára ez az elsődleges és legfontosabb feladat. És hát természetesen az egyház építése, ami gyakorlatilag nem jelent mást, mint hogy végezzük a lelkipásztori munkánkat, és természetesen akár a kolostor körüli legapróbb munkáknak az elvégzése is az egyház szolgálatát teszi, hiszen ezzel a szolgálatunkkal gyarapítjuk Isten országát, és Isten országán belül azt az országot, azt a hazát, ahol élünk. De ugyanakkor nagyon fontos a világ üdvözítése. A lelkipásztori szolgálat mellett a másokért való imádság, a másokra való odafigyelés, és a mások üdvösségének az akarása, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a szeretetben ez nagyon jó segítség tud lenni, hogyha ez van a szemünk előtt. A tökéletes szeretetnek az elérése csak Krisztus szent lelkének a segítségével történik, és hogy Isten országának a szolgálatában kell állnunk mindig. Amikor el vagyunk keseredve, amikor talán olyan nagyon nehéz a mindennapokat megélni, ha fölindítom magamban, hogy Uram, a mai napomat is azért kezdem, és azért akarom végbevinni, mert a Te országodat, Isten országát akarom gyarapítani, ez a gondolat lendületet tud adni nekünk. A harmadik cikkelyben megismerkedhetünk a szabályzatunk által elénk tárt pálos küldetésről, a következőképpen szól. A pálos közösség jellemző vonásai, amelyek kifejezik a rend gazdag szellemi örökségét, egészséges hagyományait és történelmi fejlődését, egyben meghatározzák legközelebbi feladatait is, a következők. Első. Az Úr titkainak a szemlélése a szent magányban és a liturgikus imák szeretete. Második. Szegénységben eltöltött tevékeny élet, valamint vezeklés, mint Krisztus megváltó önkiüresítésében való részvétel. Harmadik. A boldogságos Szent Szűz különleges tisztelete, amely főként Mária követésében nyilvánul meg, saját megszentelődésünk munkálásában és apostoli tevékenységünkben. Negyedik. A Szentlélek által vezetett és az idők jeleire érzékeny apostoli buzgóság az egyház és az embertársak szolgálatában. Ez a buzgóság különösen is megmutatkozik az ige hirdetésben, életünk tanúságtételében, a szentségek kiszolgáltatásában különösen a gyóntatásban. Most nézzük sorjában a harmadik cikkelyben felsorolt küldetésünket, pálos közösségünk jellemző vonásait. Ahogy a rendtörténet ismertetésénél a kedves hallgatók visszaemlékezhetnek, a pálos rendi közösségünk remeteségből nőtt ki. Éppen ezért mind a mai napig nagyon fontos számunkra, hogy a magányban az Úr Jézust keressük. Természetes, hogy közösségben élünk. Mégis a cellánk magánya, vagy időközönként az úgynevezett remete napoknak a keresése, amikor alkalmanként elmegyünk egy teljes napra, hogy kizárólagosan egyedül a Jóistennel lehessünk, ezek mind-mind a régi gyökerekre visszautaló lelki gyakorlatos cselekvéseink. És a liturgikus imák szeretete, mint minden szerzetes számára, a pálos számára is rendkívül fontos. A szentmise, a zsolozsmai imádság, amely meghatározza a napunkat, és egyfajta keretet ad a tevékenységünknek. Reggel, délben és este végzett imádságaink azért is olyan nagyon fontosak, mert ilyenkor mindig elvégezzük azt a kötelezettségünket is, amikor megígérjük, hogy másokért imádkozunk. Itt Hargita a fürdőn is, minden ima szándékot oda teszünk az Úr oltárához a közösen végzett zsolozsmai imádság idején, de ezt teszik természetesen a többi kolostorainkban is. A szegénységben eltöltött tevékeny élet, vagyis az a fajta kiszolgáltatottság, amely a szerzetes élettel együtt jár, hogy nincs saját pénzünk, saját vagyonunk, hanem közösségileg kezeljük a pénzünket. És ez a közösségben kezelt pénz, a közösségben kezelt vagyoni tárgyak, akár hogyha a járműveinket tekintjük, a közös étkezéseink és így tovább, ezek mind arra segítenek bennünket, hogy a testvéri közösséget szolgáljuk, és tudjuk azt, hogy ezáltal is jó értelemben függőségben vagyunk egymással. És ez segít bennünket a tevékeny életben, hiszen mivel minden közös, ezért törekszünk arra, hogy közös munkánkkal segítsük a közösség életét, a közösségnek a szerény vagyoni helyzetét is, a közösség birtokában lévő épületeket, templomokat, kerteket és így tovább együttesen próbáljuk kézben tartani. Ez is ösztönöz minket arra, hogy Isten országát építsük, ahogy azt a korábbiakban említettem. A vezeklésnek azok a formái, amelyek a középkorból ismerősek, ma már nincsenek a gyakorlatban. De például az, hogy minden reggel fölkelünk, hogy imádkozzunk, 6 órakor kezdődik az imádságunk, ritka esetben csúsztatjuk esetleg egy fél órával, ez a vezeklésnek az egyik része. A napi rend, az időbeosztás és a vezeklésnek a részeset, ezen felül természetesen mindenki egyénileg választ valamit, amivel az Isten iránti szeretetét kifejezheti, és a vezeklésen keresztül engesztelhet a nemzetért. A boldogságos Szűz Máriának a tisztelete, már korábban is említettem, szorosan hozzátartozik a pálos lelkiségünkhöz, pálos küldetésünkhöz. Szinte majdnem minden nagykáptalanon szóba esik, amely 6 évenként szokott összeülni. A boldogságos Szűz Máriának a tisztelete, annak fontossága, sőt a rendi szabályzatunkban van egy külön kiemelt cikke is, amely ezzel foglalkozik. És hát persze a lelkipásztori munka végzése, az idők jeleire való odafigyelés, ezt a történelem folyamán számtalanszor látjuk. Középkorban inkább visszavonult szerzetesi életet éltek a pálosok, aztán a későbbiek folyamán, a barokk kor idején látjuk, hogy egyre inkább közelebb kerülnek a lakott településekhez, sőt, már iskolát is vezetnek, van saját alapítású iskolájuk, és a jezsuita rend feloszlatása után a pálosok több jezsuita iskolát vesznek át, és ott végzik a tanításnak a feladatát, tehát figyeltek az idők jeleire, vagy az irodalmi életben vettek részt, vagy létrehozták a hazafias férfiúi társaságot, amely gyakorlatilag a 18. században a Tudományos Akadémiának az elődjének tekinthető, hiszen a tudományos élet képviselőit hívták össze. Tehát figyeltek az idők jeleire, és ugyanígy volt, amikor 1934-ben visszatelepedett a pálos rendi közösségünk, akkor is ugyan figyeltek nagyon a rendi fegyelemre, az elcsendesedésre, az imádságra, de nézték, hogy mire van szükség, milyen lelkipásztori feladatot kell betölteniük akkor abban az időszakban, és hát nyilván a II. Világháború ideje alatt egészen speciális feladatokat kellett betölteniük, például az Alföldön, a tanyavilágban nem csak hittan tanítottak a pálosatyák, hanem amikor elvitték adott esetben a kántor tanítót katonának, akkor pálosatyák helyettesítették őket, és végezték ezt a feladatot is a gyermekek között. Tehát mindig figyeltek az idők jeleire, és ez napjainkban is egy komoly kihívás, hogy megőrizni pálos lelkiségünket, ugyanakkor pedig látva, hogy mire van szükség, ezekkel a feladatokkal is foglalkoznunk kell. És ahogy említettem, külön cikkely foglalkozik a Boldogságos Szűz Mária tiszteletével. A 4. cikkelyben a következőt olvassuk a pálos konstitúcióban, szabályzatban. A Boldogságos Szűz Mária a remeték királynője, rendünk anyja és különleges oltalmazója. Ezt a tényt már az első időktől kifejezték atyáink egészen a legutóbbi nagykáptalanig, amelyen az egész pálos közösséget felajánlottuk neki, s rábíztuk a legmagasabb vezetést. Ezért a Boldogságos Szűz szerepének bemutatása Krisztus és az egyház titkában, életének követése és tiszteletének terjesztése a pálos lelkület különleges jellemvonása. Hasonlóan apostoli tevékenységünket is át kell járnia a máriás jellegnek, különösen a rendre bízott kegyhelyeken, amelyek között első helyet foglal el Jasznagóra Częstochowában. Valóban nagyon meghatározó volt a történelem folyamán a częstochowai kegyhely, de ahogy már korábban említettem, a pálosok sok Mária kegyhelyen teljesítettek, vagy most is teljesítenek szolgálatot. Csak hogy egy-kettő példát említsek, Pozsony mellett Mária völgy Márianka, ezt is már említettem a kedves testvéreknek, Nagy Lajos királyunknak köszönhetően kerültek oda a pálosok, és építették föl azt a csodaszép templomot és kolostort, ahol sokáig teljesítettek szolgálatot, egészen 1786-ig, amikor is II. József feloszlatta rendi közösségünket. Mária Terézia támogatásával épült fel a sasvári kolostorunk, és a fájdalmas szűzanya búcsújáró helye, ahova nagyon-nagyon sokan zarándokoltak, most erre a kegyhelyre visszakerültek a pálos szerzetesek. Ez is Pozsony közelében van. Aztán egy kicsit keletebbre, a felvidéki kolostoraink közül, ott van Varannó, amely szintén Mária kegyhely, és elég sokan látogatnak oda. Magyarországon Mária Nostra, a legrégebbi kolostorunk, ahol most is pálos szerzetesek élnek, és szintén Nagy Lajos királyunknak köszönhetően épült ez a kolostor, gyarapodott, és magyarok nagyasszonya tiszteletére búcsújáró hely a Mária Nostrai kettemplomunk, bazilikánk. Vagy ott van az Alföldön Petőfi szállás pálos szentkút, szintén Mária kegyhely, az Alföldnek egyik legismertebb Mária kegyhelye, ahova nagyon sokan zarándokolnak. Lengyelországban, Częstochowa mellett például a noviciátusunk Lesnyó, ahol a növendékek képzése történik, az első, legfontosabb képzés, amikor beindul gyakorlatilag az újonc a pálos rendi közösség megismerésének folyamatában. Ez egy nagyon szép búcsújáró hely, sokan zarándokolnak ide, és sorolhatnám tovább még azokat a kegyhelyeket, amelyek a pálos szerzetesek gondozása alatt van. Vagyis a Mária tisztelet valóban szorosan hozzátartozik rendi közösségünkhöz. Kedves testvérek, az elkövetkezendő alkalmakkor a rendi szerzetesi fogadalom ismertetésével fogjuk folytatni a szerzetesi szabályzatunk és konstitúciónknak az ismertetését. Most a hátralévő pár percben tekintsünk vissza az elhangzottakra, amelyek az elmúlt alkalommal és a mai napon is elhangzottak, és amelyek úgy gondolom, hogy nagyon fontosak. Az elmúlt alkalommal említettem, hogy vannak olyan dekrétumok, amelyek a szabályzatunk előtt találhatók. Buzdító szavak, amelyek azért olyan fontosak, mert először is az egyházhoz való hűségét, rendi közösségünknek a hűségét mutatják, ugyanakkor pedig az egyház részéről a rendi szabályzat elfogadását, és egyúttal ezzel együtt a rendi közösségünk működésének a jóváhagyását is olvashatjuk. Nekem nagyon megragadó, amit 1987. január 15-én első Remete Szent Pál ünnepén írt Platek József, a Pálos rend akkori generálisa, a szabályzat konstitúció bevezetőjében többek között a következő buzdítást és a szerzetesek számára tanácsot írja. Jól tudjuk, hogy a legtökéletesebb szabályok sem érik el céljukat, ha nem válnak azok életévé, akik részére íródtak. A legszentebb előírásaik sem érnek sokat, ha csak holdbetűk maradnak, és nem vezérlik tetteinket, életmódunkat. Kedves rendtársaim, átnyújtva most kezetekbe a rend konstitúcióját, arra kérem az Urat, hogy szűzanyánk közbenjárására adjon mindnyájatoknak olyan lelkületet, hogy teljes szívvel és készséges lélekkel szolgáljatok neki, és teljesítsétek akaratát. Nyissa meg szíveteket az ő törvényei és parancsai számára, és szerezzen békességet. Ez természetesen nekünk, pálos szerzeteseknek szól, de mindenki számára egy olyan segítség tud lenni, amely a mi szabályaink, a mindennapi keresztény szabályaink számára nagyon fontosak. Hiszen vannak bizonyos fajta szabályszerűségek, törvényszerűségek, amelyek a mi életünkhöz hozzátartoznak, előírások, és nagyon fontos, hogy ezek mögött megtaláljuk azt a tartalmat, amely lelkületet ad minden keresztény gyakorlatunknak, csak az az értelme, hogy ezáltal közelebb tudjunk kerülni az Úr Jézus Krisztushoz. Amikor 1986. augusztus 26-án Rómában szerzetesek és a világi intézmények szent kongregációja a hozzájárulását adta az új szabályzatunknak a használatához, többek között a következőket írja. A pálosok hülye rendi hagyományaikhoz és az idők jeleihez erősítsék meg Istennek szóló felajánlásukat, ápolják lelkiségüket, és követve a boldogságos szentszűz példáját, az ő szent fia titkait szemlélve merítsenek mind mélyebb ismereteket saját Istennek szenteltségükről és az egyházban betöltött apostoli hivatásukról. A dekrétum kötelező minden más ellentétes rendelettel szemben, fejezi be ez a dekrétum a buzdító mondatait és szavait. Itt egy olyan fontos dolog az, amit érdemes a szemünk előtt tartani, tehát az Istennek szenteltség és az egyházban betöltött apostoli hivatás, amely a pálos szerzetesek számára fontos, mint minden más szerzetes számára természetesen, de ugyanígy a keresztény ember számára is. Hiszen a saját megszentelődésünkre való törekvés ez nem egy önző dolog, hanem ha az élet szentségre törekszünk, ezzel egyúttal a szeretet gyakorlásában, az áldozathozatalban is előrébb haladunk, és ezzel a környezetünknek is, hogy így mondjam, javára válunk, és ezzel egyúttal már be is töltjük valamilyen formában az egyházban apostoli küldetésünket, mert önmagában az életünk már lehet egy apostoli küldetés. A pálos szerzetesek, amit megélnek közösségben, a szerzetesi ruha, a szerzetesi szabályzat, a napirend megtartása természetesen egy szép keretet ad mindennek, és az apostoli munkánknak gyakorlatilag egy csodálatos hátterét biztosítja ez a fajta szerzetesi lelkület, a szerzetesi közösségünknek a történelme és az előbb említett hozzánk tartozó kellékek, amelyek hát nem kellékek igazából, hanem nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is a habitusunk, tehát a fehér ruha, a szabályzat, a napirend, ezeknek a megtartása teszi még elevenebbé a lelkipásztori szolgálatunkat, a testvéri szeretetre való törekvésünket. Kedves testvérek, a pálos rend történetével és lelkiségével kapcsolatos sorozatunkból hallottak egy részt. Most is a szabályzatunkat, a konstitúciót és annak magyarázatát, a direktóriumot hallották a kedves testvérek, abból egy-egy cikkeit olvastam föl. Az elkövetkezendő alkalommal a szerzetesi élet egyik legfontosabb alappilléreiről fogunk majd beszélni, és fogom ismertetni a szabályzatunkat, ez pedig a hármas fogadalom, amely minden szerzetes számára kötelező, ilyen formában a pálos szerzetesek számára is. Biztos, hogy más rendi szabályzatokkal sok tekintetben azonos, de mégis a pálos hátteret, a pálos lelkiséget meg fogjuk majd érezni a fogadalmakkal kapcsolatos megfogalmazásokban is. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm, hogy imádságaikkal segítik a Mária Rádió munkáját. Kérem, hogy továbbra is álljanak a Mária Rádió mellett. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Erdélyi Mária Rádió adása után híreket mondunk.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják. A mikrofonnál Seres Krisztina.